Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól és a vigasztaló Szentlélektől. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hamisítatlanul elkezdődött az ősz, és a naptár szerinti ősz is, hiszen annak idején megtanultuk, hogy az őszi napéj egyenlőséggel elkezdődik a sötétségnek a hatalma, ha úgy tetszik, és ez tart egészen a tavaszi napéj egyenlőségig, azaz ettől a naptól kezdve már fogy a világosság, és nem csak hogy fogy, hanem a sötétség egyre több és hosszabb, és ez tart egészen karácsonyig. Aztán karácsonytól megint elkezd fogyni a sötétség, és majd csak tavasszal érünk megint oda, hogy a világosság veszi át a hatalmat. Éppen ezért nagyon vigasztaló és bátorító az az ige szakasz, amely a mai vasárnapra kijelöltetett. Eredetileg ez vízkereszti ünnepkörhöz tartozó szakasz, de ilyen szempontból, amikor most előtte vagyunk, hogy úgy mondjam, a sötét fél évnek, ha természetet nézzük, akkor nagyon bátorító, hogy egy ilyen ószövetségi profécia ezen a mai vasárnapon bennünket is akar vigasztalni, és a világ világosságára, a népek világosságára, Jézus Krisztusra irányítani a mi figyelmünket és értelmünket. Így hallgassuk meg tehát az előírt proféciát, feljegyezve találjuk Ézsaiás proféta könyvének 49. fejezetében az első verstől kezdődően a következőképp. Az Úr népéhez küldi szolgáját. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek távoli nemzetek. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésömtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles kardát tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillát tett, tegzébe dugott engem, ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem és munkám jutalma Istennél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzá gyűjtsen. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istennél van az erőm. Ezt mondta, ekkor kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy szolgám, a pogányok világosságává is teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld egész határáig. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Az írás magyarázóknak igazi csemege Deutero Ézsaiás. Itt különböző énekeket találunk, amelyeket az ének szereplőjéről, egy szolgáról, egy bizonyos szolgáról, Ebed Jahve, az Úr szolgájáról nevezték el ezeket az énekeket, és hát egészen Jézus Krisztus megjelenéséig titok volt igazán, hogy kiről is beszél itt ez a második Ézsaiás. Őt tartják az első Ézsaiás tanítványának, vagy a tanítványi köréhez tartozónak, és feljegyezték azt is róla, hogy amikor ő működött, akkor igazán nem értették, hogy miről beszél, sőt, lehet, hogy ő maga sem tudta, hogy kiről vagy miről beszél. És így történt az, hogy második Ézsaiást az első keresztények értelmezték újjá, és fedezték fel azt, hogy ez a szolga, ez az ebed, ez nem más, mint Jézus Krisztus, a népek, a világ világossága, aki maga is mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Most két üzenetet szeretnék kiemelni ebből a több ezer éves proféciából, és ezzel érzékeltetni, hogy Isten szent lelke valóban milyen hatalommal tud és tudott működni egykor ott a választott nép körében, amikor ők fogságban voltak, és a fogság közepette beszélt erről a szabadító szolgáról. Mindenek előtt további csemege azoknak, akik a héber nyelvben is egy kicsit járatosak, két kifejezés, hiszen az első versben azt olvassuk, hallgassatok rám ti szigetek, figyeljetek távoli nemzetek. Tehát Ebed Jákvén keresztül Isten a világ összes nemzetéhez akar szólni, majd pedig az utolsó versben ez megvan az énekben újra erősítve, a pogányok világosságává teszlek téged. Talán ezt a kifejezést mindannyian hallottuk már, hogy ám ha erec, a föld népe, a kiválasztott nép. Tudnilik, a választott nép így értelmezi magát, hogy ők a kiválasztott, az ám ha erec. És ezért megdöbbentő, hogy ez a második Ézsaiás viszont itt arról beszél, hogy ámim, azaz ugyanazt a szót használja, hogy a világ népei többes számban, a világ népeihez küldetik majd Ebed Jahve. És aztán, amely szót szintén ismerünk, ez itt az éneknek a végén kerül elénk, hogy a pogányok világosságává teszlek. Ugye itt a goly szót találjuk, hogy pogány, és a goyim többes számban, hogy a pogányoknak leszel világosságába. Azaz egyértelmű teszi Ézsaiás, második Ézsaiás, hogy a világ összes nemzetéhez, népéhez szól, és rajta keresztül Isten a világ világosságát mindenkinek fogja elhozni. És ha most ezt elgondoljuk a kontextusban, amikor ezt ő mondta, akkor megérthetjük azt, hogy miért is vált megvetetté ez a Deutero Ézsaiás, és megláthatjuk azt a csodát, amely akkor történt, amikor Krisztusban pedig felismerték. Felismerték ezt a szolgát, a világ világosságát, a világ urát. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy igazán a próféta se tudta, hogy miről beszél, hiszen egy teljesen más kontextusban éltek még akkor, mint választott nép, abban hittek, hogy Isten majd kiszabadítja őket, és nem csak, hogy erről beszél Ézsaiás, mert erről is beszél a szabadulásról, hanem a világ szabadultójáról beszél, a világ szabadulásáról, hogy Isten sokkal nagyobbat fog küldeni, mint amit ti gondoltok. És akkor még szintén egy kicsit kontextusba állítva ezt a proféciát, hát a választott nép ott ismerkedett meg igazán a babiloni fogságban, a babiloni csillagászattal, ne féljük ezt kimondani, a babiloni csillagászattal, a mágusoknak a tanaival, az asztrológiával ismerkedtettek meg a választott nép tudósa is, és azt is hallották, hogy ez a nép a világosságot imádja, méghozzá a napot Marduk szemében meg is isteníti, és a Bábel tornya, amely mind a mai napig tulajdonképpen áll, az ő tiszteletére épült, és minden a fény körül, a nap körül forog. De a választott nép hirdette, hogy a nap is, a világosság is teremtmény. Mögötte van az igazi Isten, a világ teremtője, a világ ura, és mi több, második Ézsaiás pedig azt mondja, hogy Ebed Jahve a világ világosság, fog jönni egy szolga, és ő lesz a világ világossága, ő fogja az igazi világosságot visszatükrözni egykor. Nem kell csak néhány lapot visszalapozni Deutero Ézsaiás könyvében, és ott olvassuk már is ezt a verset, a 45. fejezet 7. verséből idézek. Én, mondja Jahve, én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget. Itt értjük meg tehát, hogy ott a babiloni fogságban, a csillagászoknak a fogságában Isten micsoda üzenetet üzent második Ézsaiáson keresztül. Hogy tudnilik, olyan valakit fog küldeni, akivel az egész világ fog megváltozni, egy új ájon fog elkezdődni itt a földi térben és időben. És milyen megdöbbentő, még egy párhuzamot mondok ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy hát Jézus Krisztust is tulajdonképpen ugyanez a megvetettség, meg nem értettség érte. hiszen Jézus maga azonosította, és nem azt mondta, hogy népek, nem azt mondta, hogy pogányok, hanem azt mondta, hogy a kozmosz, János evangéliumában, a kozmosz világossága vagyok. A világ világossága. Így azonosította magát, tulajdonképpen így is azonosította magát Jézus Krisztus ezzel a proféciával, hogy ő Isten szolgája. Természetes, hogy falba ütközött. Természetes, hogy nem értették meg. Természetes, hogy megvetették, hiszen ez nem tartozott a messiási váradalmak közé. Inkább nem beszéltek ezekről a énekekről, csak ahogy mondom, a feltámadás után nyílt meg a szeme az Ézsaiás próféta könyvének olvasóinak, hogy hát erről már ez a második Ézsaiás beszélt. Mellé téve Ézsaiás 53-at, ahol a nagypéntek borzalma pereghet le a szemünk előtt, ez csak Isten lelkétől lehet, ez csak Isten hatalmasságától, a világ urától lehet. Ez az első tehát, amit a szívünkre szeretnék helyezni, a népek világossága, Jézus Krisztus, a világ ura, és felfedezzük-e benne, hiszünk-e benne, hogy ő az Istennek eme küldötte. Ez az egyik, amit ki szerettem volna emelni ebből a proféciából. A másik az igazán melbevágó, de erről szoktunk hallani, és ezért bátran hívom együtt gondolkodásra a testvéreket. Nem rejthetem véka alá, amikor kétszer is szerepel ebben a proféciában az a kijelentés Ebed Jávéről, az Isten szolgájáról, már anyám méhében elhívott engem az Úr. Olvassuk az első versben, és aztán megismétli az ötödik versben újra, aki már anyám méhében szolgájának teremtett. És akkor az ember elkezd gondolkodni ezen, pláne most egy keresztelőre készülünk, hogy anyám méhében elválasztott, kiválasztott az Úr. És talán félünk kimondani, mégis kimondom, ez azt jelenti, hogy kiválasztottak vagyunk mindannyian, nem csak Ebed Jáhve, hanem Isten mindenható és mindentudó. Sőt, fokozom tovább, ebben benne van az eleve elrendelés, testvéreim. Sőt, fokozom tovább, benne van a predestináció, amely akármennyire is félünk tőle, mert megijedünk ettől. Mi az, hogy Isten mindent előre tud? Mi az, hogy el vagyunk rendelve? Mi az, hogy már a méhedben, már az anyád méhében kiválasztott az Isten? Ez van benne, hogy hajoljunk meg az Isten hatalma előtt. Nem a nap előtt, nem a fényes nap előtt és a csillagok előtt, hanem aki mögötte van. Ő már anyád méhében kiválasztott téged, elrendelt. És ezt nem azért mondja a próféta, hogy megijesszen bennünket. Mert először talán melbevág ez bennünket. Eleve elrendelés, predestináció. Hanem ezt pont a bátorításunkra mondja. És ebben óriási bátorítás van, hogy testvérem, semmi sem a véletlen műve. Még a rossz sem, még a gonosz sem, minden Isten kezében van, akármennyire félünk ezt kimondani. Jézus hogy fogalmazza ezt a maga módján? Ő sem predestináció szót használ, ahogy a reformáció behozta ezt a kifejezést Calvin Jánoson keresztül, és Lutheren keresztül, és Erasmuson keresztül, hanem egy hajszál sem esik le a fejedről. Egy hajszál sem csak úgy véletlenül esik le a fejedről, amiről Isten ne tudna, mert ő mindenható és mindentudó. És mondom, ezzel nem a félelmet akarja kelteni bennünk a Szentírás, hiszen a római levél is határozottan beszél Isten mindentudásáról, előretudásáról, a predesztinációról, hanem bátorítani akar bennünket. Olyan Istenünk van, akiben van minden, akitől van minden, aki által van minden. Itt azért zárójelbe hozzáteszem, hogy nem véletlen az, hogy Luther Márton is ezt hangsúlyozta Pál apostolon keresztül Erasmussal szembe, és az sem véletlen, hogy Calvin viszont a maga jogi képzettségével, ugye Calvin Jánosról tudjuk, hogy jogot tanult, amikor elvégezte az egyetemnek az alapfokát, a bölcsészkart, utána nem teológiát tanult, hanem jogot tanult, és egy jogi alapokra épülő értelmiségi embernek az a természetes, hogy mindennek van következménye. Azaz, ha eleve el vagyunk rendelve, akkor akik hisznek és Krisztusban követik az Isten akaratát, hát azokon látszik, hogy kiválasztottam. Akik pedig nem hisznek, azokon pedig pont az ellenkezője látszik, hogy ők is ki vannak választva, de így vannak kiválasztva. Na hát erre mi evangélikusok mondjuk, hogy ez viszont nincs a Szentírásban. Sem az Ószövetségben, sem Pál apostolnál, hogy úgymond kettős predesztinációban higgyük, hogy mindjárt akkor okoskodjunk is, és beosszuk az embereket, hogy hát akkor ki ide, ki oda. Ez nincs benne, hanem ezzel ellentétes módon egy másik összenem egyeztethető tanítás ésszel a predestinációval viszont benne van az egyes predestináció, hogy mindenki meg van hívva az üdvösségre, ahogy itt a proféciában is olvasjuk. Senki nincs kizárva, Krisztus mindenkiért jött, ebed Jahve a világ világossága, és az ő megváltása sem csak egyesekért történt, hanem mindenkiért. Ezt ésszel felfogni nem lehet. Ezt csak hinni lehet, ezt a kettőséget meghajolni, Isten mindenhatósága, előretudása, hogy már a méhben, az anyamékben kiválasztottalak, sőt most a családnak mondom, amikor a két ivarsejt találkozik, az sem véletlenül találkozik, Isten van mögötte, és az érem másik oldala, hogy senki nincs kizárva. Mi se zárjunk ki senkit az Isten kegyelméből, szeretetéből, világosságából. Két gondolattal zárom ezt a gondolatkört. Valaki egyszer azt mondta, hogy ezért, ha Isten mindenhatóságáról elmélkedel, akkor ne kiboruljál, hanem leboruljál. Ne megijedjél az Isten mindenhatóságát, hanem add meg magad, borulj le az Isten előtt. Ennyire szeret az Isten, ennyire bátorít, hogy amikor a világban is félünk a jövőnktől, a gyermekeinkre, unokáinkra, mi fog várni ebben a háborgó világban, ebben a katasztrófákat hordozó világban, fegyverkező világban, üldözéses világban, mammonimádat világában, vadkapitalizmus, farkastörvényei szerint élő világban, félhetünk, de hiszünk-e abban, hogy Isten, végül is Isten van minden mögött? És az ő tudta nélkül semmi sem történik ebben a világban. És egyik tanáromat még hagy idézzem befejezésül, aki ez a gondolathoz mindig annyit szokott csak nekünk mondani, hogy kedves teológus hallgatók, nem mi fújjuk a basszát szelet. Tessék ezt a mondatot tovább gondolni, ugyanerről van szó. Tehát ez egy felszabadító érzés az, hogy Istent ezt a kettőségben látjuk, és még óriásibb, hogy már itt az Ószövetségben, már itt Deutero Ézsaiásnál láthatjuk ezt, hogy lesz majd valaki, jön majd valaki, aki a világ világossága lesz, a népek, a pogányok, mindenkinek az ura lesz. Elég ez nekünk, akik nem a Krisztus esemény előtt élünk, hanem 2000 évvel az üttörténeti események után. Elége nékünk Jézus szava, én vagyok a világ világossága. Elége nékünk Jézus tanítása az evangéliumban. Elége az ő ígérete, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Adja Isten, hogy amikor elindult most a sötétség fél éve, hogy így mondjam, Jézus világoljon mindnyájunknak, mindvégig. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a Szentírásnak titokzatos voltát. Köszönjük, hogy több ezer év után is van üzenete a te igédnek. Mi több azt is köszönjük, hogy amikor egyénileg tanulmányozzuk, vagy tanulmányozhatjuk a te igédet, akkor is oly sokszor rácsodálkozhatunk a te hatalmadra, világosságodra, vezetésedre, fényességedre, ragyogásodra. Kérünk téged, Urunk, ébrezd a kereszténységet a te lelked által, hogy tudjuk, hogy kinek a fényét kell képviselnünk, visszatükröznünk, és ezt hirdetnünk itt, most, amikor még dobog a szívünk, családunkban, környezetünkben, gyülekezetünkben. Köszönjük ezt az ősi proféciát rólad. Így hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az örökkévaló királynak pedig, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó ereje szerint, ővé legyen a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Most pedig örömmel hirdetem, hogy keresztelőre kerül sor, úgyhogy keressük ki a 298-as számú keresztelő énekünket, és annak az első versét énekelje a gyülekezet.